Isten igéjét a példabeszédek könyvéből olvassuk, a mai témánk a barátság, úgyhogy a barátsághoz kapcsolódó bölcsmondásokat követhetjük. Ritkán tedd lábadat embertársad házába, mert megsokalja és meggyűlöl. Mint aki leveti ruháját hideg időben, vagy mint aki ecetet kever luggal, olyan az, aki a rosszkedvű ember előtt dalol. Mint az eszeveszett ember, aki tüzes és halálos nyilakat lövöldöz, olyan az, aki becsapja embertársát, aztán így szól, hiszen csak tréfáltam. Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. Az olaj és a jó illat vidámít, de a jó barát lélekből jövő tanácsa is. Jobb a nyílt feddés a titkolt szeretetnél. Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de csalárd a gyűlölködőnek a csókja. Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Van ember, aki bajba jutatja embertársait, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. A vagyon sok barátot szerez, a nincstelentől a barátja is elválik. Nyilvánvalóan sokat gondolkodtam a barátságom a héten, és oda jutottam, hogy a barátság az legalább annyira nehéz téma, mint a szerelem. És a barátság az bizonyos értelemben nehezebb téma, mint a szerelem. Azért, mert a szerelem, párkapcsolat, az sokkal könnyebben definiálható, hogy vagy van, vagy nincs. Jó, sokszor ennél bonyolultabb, de azért alapvetően, fiatalok, de azért alapvetően definiálható. A barátság azonban megfoghatatlan. Ki a barátod? Mi a barátság? Honnan nevezhető egy kapcsolat barátságnak? Meghúzható-e a különbség, és ha igen, akkor pontosan hol az ismerősök, haverok és a barátok között? Mi van azzal, akinek sok barátja van, úgy érzi, mi van azzal, aki úgy érzi, nincs barátja, és minden vágya az, hogy barátja legyen, barátot szerezzem. Ki a barát? Az, aki ismerősnek jelöl a Facebookon, az barát, akinek sok van, az aki lájkol. Az a barát, akivel együtt sportolsz, az, akivel jókat tudunk beszélgetni a munkahelyen. Az a barát, akivel a szabadidődet töltöd, jól tudsz vele együtt szórakozni, és felfrissülsz általa. Annak jó, aki népszerű, úgymond sokan veszik körül, sok barátja van, vagy sokkal inkább az a fontos, hogy egy barát legyen, de az nagyon mély, nagyon lelki, testi-lelki jó barát legyen. Ezért nehéz ez a kérdés, mert érezzük, hogy nincsenek egyértelmű válaszok. A példabeszédek könyvében az a kifejezés, az a szó, amelyet barátnak fordítanak, az nagyon tág jelentésű. Ez a réa, így hangzik héberül, ez nagyon sok mindent jelent. Ez jelenti, a másik embert jelenti, de az embertárstól, a fele baráttól, egészen a közeli, hűséges, igaz barátig. Nincs külön szó, ami definiálhatná, hogy ez barát, ez nem barát, az embertárs, a fele barát, ugyanaz a szó, mint az igaz barát, a nagyon közeli barát. Ez a szó ugyanakkor jelenti a felületes barátot is. És ebből nekem az következik, és azt erősíti meg, hogy a barát az nem egy konkrétan megfogható, egészen pontosan definiálható kapcsolat. Nem olyan, mint a házastárs, vagy a rokoni kapcsolatok, vagy a munkahelyi viszonyok, amelyek egyértelműen behatárolhatók, hanem a barátok köre az egy hálózat, amit részben a személyiségünk, részben az élethelyzetünk, az életmódunk, sok-sok minden alakít, hogy ez mekkora, kisebb, nagyobb, mélyebb, lazább, a barátok köre egy hálózat. Tőlünk különböző irányokban, különböző távolságban vannak emberek, akik társak, ismerősök, barátok, jó barátok, de nehéz a pontos határt meghúzni. Amikor egy pár elkezd együtt járni, akkor határt húznak. Amikor valaki belép egy házasságba, egyértelmű az előtte és az utána. Amikor gyermekünk születik, vagy testvérünk születik, rokoni kapcsolatok, akkor nem kérdés a kapcsolat természete. Ő a testvérem, ő a gyermekem, ő az apám, ő az anyám. Amikor elkezdünk egy iskolába járni, akkor egyértelmű, hogy ki a tanár, ki a diáktárs. Ha belépünk egy munkahelyre, teljesen világos, ki a főnök, ki a kolléga, ki a beosztott. Ezek mind definiálható kapcsolatok. De felnőtt emberek között az ritkán hangzik el, még az óvodában, igen, de felnőttek között ritkán hangzik el, hogy akkor mostantól legyünk barátok, jó? Jó, mostantól barátok leszünk. Nem így megy, érezzük, nem így van. A barátság más. És ezzel együtt a barátság ugyanakkor nagyon természetes, nagyon valóságos. Persze, hogy van, persze, hogy létezik. Hogy milyen, hogy ki mit vár, hogy ki mit tesz bele, az más kérdés, de kikerülhetetlen a barátság. Gondoljunk az örömökre, ami ebből fakad, vagy gondolhatunk csalódásokra. Húsvér valóság a barátság. Az életünk része. És éppen ezért, mert ennyire valóságos, persze, hogy van mondani valója róla a bölcsességirodalomnak, amivel foglalkozunk most már hosszú ideje. Van mondani valója a barátságról, beszél sokat a barátságról, a példabeszédek könyve. És a kérdés, ahogy a barátsághoz közelítünk, a példabeszédek könyve alapján az így hangzik, hogy mit jelent bölcsnek lenni a baráti kapcsolatokra nézve? Ugye minden az élet minden területére nézve a bölcsességről beszél a példabeszédek könyve, a praktikus életbölcsességről, hogyan éljünk jól. Mit jelent bölcsességet nyerni, bölcsen élni a baráti kapcsolatokra nézve? Milyen legyek, hogy jó kapcsolatok, jó barátok vehessenek körül? Mire hívnak ezek az igék? Milyen az igaz barát? Ez lesz a központi kérdésünk, tehát milyen lehetek, milyen legyek, mire hív engem, hogy jó barátok vehessenek körül. És ezt a központi kérdést, ezt az alapkérdést négy kérdés köré csoportosítva fejtem ki. Az egyik, hogy kész vagyunk-e, kész vagy-e nem önmagadért lenni a barátságban? A második, kész vagy-e korlátozni magadat? Tudod-e korlátozni magadat a barátságban? A harmadik, kész vagy-e formálódni a barátság által, és kész vagy-e hűséges lenni, kitartani. Tehát ha az a kérdés, hogy milyen legyek, hogy jó kapcsolataim legyenek, lehessenek barátságaim, akkor ebben a négy kérdésben foglalhatjuk össze, amit a bölcsesség könyve erről mond. Tehát az első, kész vagy-e nem önmagadért lenni a barátságban? Ez az első kérdés a legdöntőbb, mert az összes többit ez el fogja dönteni. Az összes többi barátságra vonatkozó kérdést, ez az első, hogy kész vagy-e nem önmagadért jelen lenni, ez el fogja dönteni. Akkor is ezzel a kérdéssel kell szembenéznünk, ha arra tekintünk, hogy mit keresnek ma sokan, amikor arról van szó, hogy barát, barátság, mi ugrik be az embereknek, mit keresnek. Általában nem annyira azok, akiknek vannak barátaik, hanem azok, akiknek van egy nagy hiány, hogy nincsen barátom. És akkor is ezt a kérdést kell feltennünk, hogyha ahhoz szeretnénk szabni magunkat, amit a Biblia általában is az embertársal, a másik emberrel való kapcsolatról tanít. Kész vagy-e nem önmagadért lenni? Mert mindjárt az elején rá kell mutatni arra, hogy ha a barátság kérdésében bennünket legerősebben az érzelmi szükségeink motiválnak, akkor szinte teljes mértékben lehetetlenné lesz, hogy olyan emberekkel legyünk, akiknek barátai vannak. Ez egy alap gondolat ma. Még egyszer. Ha az érzelmi szükségeink vezérelnek minket, ha azért szeretnél barátot, hogy oldjad a magányodat, hogy oldjad az egyedül létedet, hogy végre megértés nyerj, hogy fontosnak érezd magad, hogy bekerülj egy társaságba, stb. Ha ez az alap kiindulás, amikor arra gondolsz, hogy mi a barát, kell-e barát, miért kell barát, akkor szinte lehetetlenné lesz, hogy olyan emberré legyél, akinek barátai vannak. Azért, mert a barátság az nem rólunk szól. Ha azért akarsz bekerülni egy baráti körbe, egy társaságba, hogy ezeket a hiányaidat, ezeket a mély érzelmi hiányaidat betöltsd, akkor téves úton jársz. És az a benyomásom, hogy a barátságnak van egy ilyen érzelmi, romantikus elképzelés a barátsággal kapcsolatosan, és ez nagyon erősen jelen van sokszor a keresztény közösségben is, amikor alapvetően azért vársz barátot, azért gondolkozol, ha gondolkozol ezen a témán, mert olyan nagy szükségeid vannak, a magány, az egyedüllét, a fontosság, stb., hogy na ez, azért kell nekem a barát, hogy segítsen ebben. És sokakban nem fordul meg, hogy nem az a barátság lényege, hogy majd lesz valaki, aki pótolja a hiányaimat. Nem azért van a barátság, nem önmagamból indul ki. C.S. Lewis a Szeretet négy arca című könyvében beszél a különféle szeretetekről, és a barátságról. A barátságról a következőket mondja, két idézet, hallgassátok ezt meg, nagyon fontos. Azt mondja, a szerelmesek mindig beszélnek egymással a szerelmükről, a barátok alig teszik ezt a barátságukról. A szerelmesek rendszerint arccal egymással szembefordulnak, elmerülve egymásban, a barátok egymás mellett egy közös érdeklődésben találják az örömüket. Ez a kettő között a különbség. És azt is mondja, az alapvető feltétele annak, hogy barátaink legyenek, az, hogy a barátságon túl valami mást is akarjunk. Különben nem lenne a barátságnak miről szólnia, pedig a barátság mindig valamiről szól. Még akkor is, ha az nem más, mint a dominó vagy a fehér egerek iránti lelkesedés. Értitek? A barátság mindig egy külső dologra fókuszál, és egyszer csak rájövünk, hogy téged is az érdekel, és ez elkezd minket összekötni. A szerelem az mindig egymásról szól, akkor egymás felé fordulunk, a szerelemben az ember beszél a szerelemről, a barátok elég ritkán ülnek egymás mellett, kézen fogva, hogy olyan jó, hogy barátok vagyunk. A barátságnak van egy külső fókusza, ami mentén összekapcsolódunk, és kialakul egy speciális, különleges, fontos kapcsolat, ez a barátság. De értitek, hogy miért nem önmagunkból indul? Miért mondtam azt, hogy a hiányainkból indul, egyedül vagyok, nincs barátom, szomorú vagyok, kell egy barát, az sokkal inkább az a típusú szeretet, amit a szerelemmel kapcsolatban él meg az ember. Erre mondtam, hogy egy ilyen romantikus, érzelmi valami kezd átjárni nagyon sok embert azzal kapcsolatban. Mi is az, hogy barátság? Sokan, mintha összekevernék a szerelmet és a barátságot. És ezért ennyire fontos, még egyszer ez az első kérdés, hogy amikor arra gondolsz, hogy barátaim legyenek, barátaim vannak, kész vagy-e nem önmagadért lenni ebben a kapcsolatban? Mert amikor a fele barátról, az embertársról, aki ugye a barát is, van szó, akkor a példabeszédek könyve nem lép túl általában az Ószövetség tanításán és Jézus tanításán, aki azt mondja, hogy a másik emberrel való kapcsolatnak ez a lényege, szeresd fele barátodat, mint magadat. Szeresd a barátodat, mint magadat. Ez a bibliai oldal. Az emberekkel való kapcsolat alapja nem lehet a saját érzelmi hiányom. Mert ha az biztos, hogy oda nem vezet, hogy legyenek kapcsolataim másokkal. Nem én vagyok benne az első. Ez minden szeretet lényege, a baráti szereteté is. Tehát a barátság nem mély érzelmi szükségből fakad, amely barátért kiállt, hanem spontán, közös érdeklődésből, az egymásra találás öröméből születik. És akkor azt mondod, na jó, akkor a fehér egereket együtt beszélgetünk róla, hát ez a barátság? Igen. Abban az értelemben ez, hogy a barátság az, ami valami közös pont alapján születik, és persze elmélyülhet, és sokkal többé válhat. Gondolkodtam ezen, hogy születtek azok, és az nem sok általában. Egy-két olyan barátság az életemben, ami mélyebb vagy fontosabb a barátok hálózatán belül, ami különböző. És úgy született, hogy összejöttünk egy lelkész házaspárról, gyülekezeti dolgokról beszélni. Közös érdeklődés, tudunk egymásról, segítsük egymást, támogatjuk. Nem úgy, hogy egymásra néztünk első szerelő pillantásra, barátság. Ti lesztek a legjobb barátaim. Ugye? Nem. Elkezdődött valami, és az évek során bőven meghaladta ez a kapcsolat azt a, most így mondom, szakmai részt, ami alapján. Persze volt egy szimpátia, kell szimpátia a barátsághoz, de bőven meghaladta azt, hogy a fehér egerekről beszélgessünk mindig. És nem is beszélgetünk már azokról, hanem sokkal mélyebb dolgokról is beszélgetünk, vagy hordozunk egymást. De ez egy tehát hogyha ha barát csak azt jelenti, hogy van emberekkel közös kapcsolatunk, érdeklődésünk, valami elindul, valami persze mélyebbre megy. Sokkal több lesz az idők során. Sokkal erősebb, sokkal megtartóbb. De hadd mondjam azt, hogy ez szinte véletlenül születik. És nem az első percben tudjuk. Te leszel a barátom, én leszek a te barátod. Ez még tiniknél egy ideig működhet, de aztán, vagy sem működik, de ők még tarthatnak itt, de felnőttként nem jó, ha itt tartunk. Tehát az első kérdés ezért ez volt, készek vagyunk-e nem önmagunkért lenni a barátságban? Mert a barátság lényege szerint nem a hiányainkról szól. És akkor innen jönnek a következő kérdések. A második, amiről beszél a példabeszédek könyv, amit kérdésként így tehetünk fel, kész vagy-e korlátozni magad a barátságban? Három bölcsmondást idéztem, amelyek arról beszélnek, hogy a barátságban tudni kell, hogy vannak határok. Ritkán tedd lábadat embertársad házába, mert megsokalja és meggyűlöl. Ez már elhangzott ez a bölcsmondás, amikor Laci a mértékletességről beszélt. Előtte ugyanez van, ugyanaz mértékletesség, ne egyél túl sok mézét, ne menj túl sokat a barátod házába. Ez mértékletesség határ. A barát tehát az, aki ugye örömmel fogad az otthonába, nem csak az otthonába, az életébe, a dolgaiba, azért barát megnyitja magát, beenged az életébe. De éreznünk kell a határt. Nem vagyok-e túl sok? Nem ülök-e rá az életére? Nem akarom kizárólagossá tenni, hogy ő csak az én barátom lehet, ő az én barátom. Nem akarom beszippantani magamba ezt a másik embert, az én barátomat. Ritkán tedd lábadat a barátod házába. Azt, mi a ritka, azt döntsétek el, de ritkán. Legyen határ, legyen mértékletesség. A következő két mondás ugyanerre utal, csak az érzelmekről beszél. Azt mondja az egyik, mint aki leveti ruháját hideg időben, vagy mint aki ecetet kever lúggal, olyan az, aki a rosszkedvű ember előtt dalol. Együttérzés és empátia minden kapcsolatban. Vissza tudom-e fogni, ami bennem van? Ott van a másik ember. Van valami érzésem, valami indulatom, valami. Tudok-e annak határt szabni, ha éppen határt kell annak szabni, ránézve a másik emberre? Ha ő szomorú, kell-e nekem dalolni? Ha ő feldobott, kell-e nekem a bánatommal előjönni? Persze, a barátság kölcsönös. El tudjuk egymást hordozni, akkor is, ha más helyzetben vagyunk. De ez kell egy olyan készség, hogy határt tudok szabni. Ezek a képek nagyon érzékletesek különben, mint aki leveti ruháját a hideg időben. Érezzük. Vagy ecetet lúggal keverni egy görög fordítása alapján, van egy másik fordítás is, az azt mondja, hogy sót tenni a sebre, ezt jobban érezzük. Azt mondja, hogy olyan az az ember, aki képtelen a másik helyzetébe, érzelmi valóságába belehelyezkedni, annyira érzéketlen, hogy nem érzi, hogy a másikkal azt teszi, mint hogyha levetkőzne valaki hidegben, vagy sót tennének a sebre. Micsoda érzéketlenség, ami ezeket a nagyon fájó dolgokat nem érzi. Észesen veszem. Ha azt akarom, hogy barátok legyenek körülöttem, akkor képesnek kell lenni magamat, a saját érzéseimet visszafogni. A harmadik mondás szintén egyértelmű. Mint az eszeveszett ember, aki tüzes és halálos nyilakat lövöldöz, olyan az, aki becsapja embertársát, és aztán így szól. Hiszen csak tréfáltam. Gyilkos helyzetek, viccelődés a baráti közösségben, ami ez esetleg jó képet mutat, jó képet vág a célpont. De mégis halálos tüzes nyíl volt neki. Mi kell ahhoz, hogy valaki képes legyen ezeknek a határoknak a felismerése? Egy dolog biztosan, amivel kezdtük, hogy ne önmagáért legyen a barátságban. Miért? Azért, mert ha a saját szükséged vezet, az a nagy érzelmi szükség, amiről beszéltünk, akkor képtelen leszel arra, hogy határokat szabjál, mert mindig önmagadat öntöd rá a másik emberre. Akkor nem tudod visszafogni magadat. Fontosabb lesz akkor az örömöd, mint a másik ember bánata. Jobban fog érdekelni az a poén, amivel valamit megnyersz, mint az ember, akit ez bánt. És tudjátok, az igazság az, hogy az ilyen embernek nehéz barátjának lenni. És a tragédia az, hogy aki nagyon-nagyon szeretne barátot, az pont ilyen emberré válik. Aki az érzelmi szükségeiről beszél állandóan, az pont ilyenné válik. És az ilyen embert elhordozza egy keresztény közösség, mert el kell hordozni. Ez így van rendjén. De igazi barátság nehezen születik így. Az ilyen emberrel nehéz barátságba kerülni. Mindig be akarsz szippantani. A következő, majd visszatérünk, hogy ha magadra ismersz, mit kezdhetsz ezzel. Ne higgyük azt, hogy vége van mindennek, de is, de engedjük. Ha fáj, fáj, de engedjük, hogy magunkra ismerjünk. A következő kérdés így hangzik, kész vagy-e formálódni a barátság által? Az igazi barátságnak az a nagy ajándéka, és éppen azt teszi nehézzé, hogy az igazi barátságban az ember formálódik. Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat, mondja az egyik bölcsmondás. Ez a kép nagyon találó, gondoljuk magunk elé, hogyan formálja a vas a vasat. Nekem az jut eszembe, amikor egy kovács üti az izzított vasat, és hangos, szikrát vet, kemény, egymásnak feszülés. És a barátságban ilyen is van. A barátságban formálódik az ember, csiszolódik, és ez nem mindig könnyű. Ennek van kellemes oldala, van nagyon jó oldala. Az olaj és a jó illat vidámít, de a jó barát lélekből jövő tanácsa is. Ó, ez nagyon gyógyító. Úgy formál, hogy gyógyít. A barátunk tanácsa az néha felfrissít, megerősít, bátorít, azáltal formál, hogy közben gyógyító. Olyan, mint az olaj, ami sebre, gyógyszer a sebre, olyan, mint a jó illat, jön itt advent, meg karácsony illatok. Kellemes, nagyon jó. De ezzel együtt igaz a másik oldal is, amiről meg így olvastunk, hogy jobb a nyílt feddés a titkolt szeretetnél, jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de csalárd a gyűlölködőnek a csókja. Szeretnél olyan ember lenni, akinek igaz barátai vannak, akkor azt a kérdést is fel kell tenni, hogy kész vagyok-e formálódni a másik ember által. Kész és képes vagyok-e ennek érdekében elhordozni a másik embernek, a barátomnak, amikor tükröt tart. Az intést, a bátorítást, ugyanúgy, az intést ugyanúgy, mint a bátorítást. El tudod-e fogadni, hogy ugyanúgy szükséged van az igaz, hogy az igaz barát az igazsággal akár meg is sebezzen szeretetből, mint arra a tanácsra, amely olyan a lelkednek, mint gyógyító olaj a sebnek. Hogy mind a kettő kell ahhoz, hogy formálódjunk. Gyakran történik az, hogy egy barátság rámegy arra, hogy az egyik fél kritikát fogalmaz meg. És tudjuk azt, hogy ilyenkor milyen könnyen lesz barátból ellenség. A nagy barátságból. Milyen könnyen lesz nagy ellenségeskedés. Ha valakivel visszatérően előfordul, hogy a nagy barátságokból nagy ellenségeskedésbe csapnak át a kapcsolatai, akkor valószínű, hogy annyira csak önmagát kereste a barátságban, hogy abban a pillanatban, ahogy szembesítik a hibáival vagy a gyengeségeivel, teljesen elárulva érzi magát, nem? Ugye még egyszer, aki az érzelmeit keresi a barátságban, a saját hiányait akarja betöltve érezni, hogy én egyedül vagyok, hogy engem nem szeretnek, hogy nekem nincs barátom, hogy én nem vagyok fontos senkinek, stb. Az ilyen ember abban a pillanatban, ha egy baráttól kap bármi olyan visszajelzést, ami pont ebben a részében úgymond őt megbántja, dobja el azt a barátot magától. Értitek? Kész vagy-e sebződni a barátság folyamán? Ezt az kérdést teszi fel a példabeszédek könyve, hogy aki szeret, az nyíltan megfed, az nem csak hízeleg. És a barátság a másik ember mellettünk, a házasságon túl, Isten óriási ajándéka abban, hogy megismerjük önmagunkat, és elinduljunk a változás útján. És aki erre nem kész, vagy nem nyitott, arra ugyanezt kell elmondani, nem lesznek barátai. Mert hogyha a barátodnak mondtál valamit, És ő felcsattant, és te felcsattant, hogy van? Tehát, hogyha a barátod mondott neked valamit, és te felcsattantál, kiborultál, elárulva érezted magad, akkor a barátod nem fog tudni ebbe a kapcsolatba tovább mélyebbre menni. A közön szinten meg fog állni, jó? Mindig ennyi. Mindig ennyi, de közben te meg azt fogod érezni, na de hát az meg nem elég közeli. Kész vagy-e változni? Kész vagy-e formálódni a barátságban? A negyedik kérdés... Kész vagy-e hűséges lenni és kitartani egy másik ember mellett? Azt mondtam, hogy nem igazán lehet definiálni, hogy honnan barátság a barátság, de mégis, ha ennek ellenére meg kéne fogalmazni, vagy valamit kellene mondani arról, hogy mi a barátság lényege, akkor azt mondaná a példabeszédek könyve, hogy ott beszélhetünk, ezt a szót használom, ezt a kifejezést, jó, igaz barátságról, ahol a hűség nagyon erőteljesen megjelenik. Hűség a kulcs szó. Újra és újra hűség, megbízhatóság, kitartás az a példabeszédek könyvében, ami az igaz barátság alkotó eleme. Mindig szeret a barát, de testvérre a nyomorúságban válik, olvastuk. Igazából ez úgy hangzik, hogy mindig szeret a barát, és a testvér a nyomorúságra, a nehéz időkre születik. Vannak, akik itt különben szembe akarják állítani, úgy értelmezik ezt, hogy a barát az mindig szeret, de a testvér az igazi. De én azokkal értek egyet, akik azt mondják, hogy hát a barát mindig szeret, akkor ez párhuzam, a barát ugyanolyan hűséges és kitartó, és ott áll a nyomorúságban mellettünk, mint a testvér. Sőt, van olyan ige, ezért nem olvastam, ahol a közellévő barátot a testvér elé helyezi, az igazán hűséges, kitartó mellettünk lévő barátot. De ez a barátságnak, az igaz barátságnak a lényege, hogy annyira hűséges, kitartó, ez az ember, mint egy jó testvér. Ott van a bajban, ott van a nehézségben. Veled van. Vagy te vele vagy. Ha valami ez minősíti a barátságot. Máshol ezt olvassuk. Van ember, aki bajba juttatja embertársait, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. És ezt is többféleképpen fordítják, Károly így fordítja ennek az első felét, és több idegen nyelvű fordítás is. Az ember, akinek sok barátja van, széttöretik, de van barát, aki ragaszkodik a testvérnél. Itt van egy olyan vonal, hogy van különbség a sok-sok felszínes barát között, aki mégsem ment meg a bajba, széttöretik, összetörik az ember. Sok barát az lehet, de nem tart meg, de az igaz barát az még a testvérnél is ragaszkodóbb, ő ott van. És a másik oldalról ez úgy hangzik, hogy a vagyon sok barátot szerez, a nincs teremtől a barátja is elválik, és ez nem az igaz barát. Ez a hűtlenség. Amikor azt mondja, hogy ha bajba kerültél, akkor elmegyek. Amikor ezt mondja a bölcs, hogy a vagyon sok barátot szerez, de a nincs teremtől a barátja is elválik, akkor ebben a kijelentésben nem kevés szemrehányás van. Tehát ez nem a jó barát, ez nem az igaz barát. Az igaz barát ragaszkodóbb, mint a testvérnél, amint a testvér ott van a nyomorúságban, mindvégig kitart. De a valóság az, hogy a nyomorúságban derül ki, hogy ki az igaz barát. A nyomorúságban derül ki, hogy valaki ott marad, vagy pedig fogja magát és elmegy. Akiről esetleg azt hittük, hogy igaz barát. Tehát még egyszer, az igaz barátságnak a lényege, a hűség, a kitartás. És ebben nagyon szép élményeink lehetnek, és nagyon nagy csalódásaink is lehetnek, amikor valaki kilépett az életünkből, pont amikor nehéz helyzetbe kerültünk. De a kérdést hadd tegyem fel újra, mert végig így beszélünk a nehezebb oldalról. Nem azt kérdezi akkor az igenek tőlünk, hogy van-e ilyen hűséges barátod, hanem azt, hogy kész vagy-e te hűségesen és kitartan ott állni egy másik ember mellett, aki nyomorúságban, bajba kerül. Ez a kérdés, amit tőlünk kérdez. És megint oda jutunk ki, hogy kész vagyok-e nem önmagamért lenni a barátságban. Mert csak akkor lehetnek barátaim, és lehetek barát, ha nem önmagamért vagyok. Négy kérdés. Mi következik mindebből? Az az igazság, hogy ez a négy kérdés, ez egyrészt bölcsesség, ezt tanítja a példabeszédek könyve, másrészt nem segít meg annyira, Mert ha szembesülök ezekkel a kérdésekkel, akkor ott vannak a mélyebben megbújó kérdéseim. Na de akkor hogyan léphetek ki? Abból, hogy nekem vannak szükségeim, érzelmeim, hiányaim, nehézségeim. Hogyan korlátozhatom magamat? Hogy juthatok oda, hogy ne öntsen rá a másik emberre totálisan önmagamat? Hogyan jussak el oda, hogyha ennyire érzékeny vagyok, el tudjam fogadni egy barátság kialakulásában azt, hogy megsebez a másik? Hogyan lehetek hűséges a bajban lévővel, amikor nekem annyi terhem van, nem elég a magamét hordozni, most a övét is hordozzam, hogyan tudjak ebbe belépni? Értjük, hogy annyira magasra, elérhetetlen magasságokba helyezi a lécet a példabeszédek könyve. És hogyan legyek olyan ember, akinek lehet barátja? És ugye a bölcsesség könyve soha nem azt fogja mondani, hogy úgy, hogy A, B, C, D, E, pipált ki ezt az öt pontot, és olyan ember leszel, hanem mindig azt fogja mondani, minden tökéletlenségünkkel együtt, hogy a bölcsesség kezdete, minden ott indul, Isten félelme, Isten szeretete, a vele való közösség. A kulcs ez. Mert miért? Gondolj bele egy pillanatra, az az ember, aki ismeri Istent az ő szavával, féli Istent, azaz nem fél tőle, hanem tiszteli, komolyan veszi, él vele, az az ember már nem csak magát látja, mert látja azt, aki őt alkotta, és aki az egész világ ura. Egyetlen egy módon lehet kitörni abból, hogy én vagyok mindennek a kezdete és a vége. Hogy az én életem körül forog minden. Ha rájövök arra, hogy van valaki sokkal hatalmasabb, sokkal nagyobb, az élő Isten, és ő mindennek kezdete és a vége. Érted? Ez az egyetlen egy mód, ami kitörhet bennünket a totális énközpontuságból, hogy magunk körül forgok. Ha Istenem van, mert ezt jelenti keresztény embernek lenni, hívő embernek. Ha Istenem van, nem én vagyok a középpont. Akkor nem. Bárki máson én vagyok a középpont. Bármilyen technika, módszer, sok minden segíthet, mindig én vagyok a középpont. Ha Istenem van, akkor nem én vagyok a középpont. Akkor nem vagyok úgy kiszolgáltatva már az érzelmeimnek, vagy a hiányaimnak, mert van valaki sokkal több az életemben. Akkor vagyok képes elhordozni intés, sebzést. Miért? Mert van valaki, aki beleszólhat az életembe. Ha Istenem van, akkor tudom, hogy ő nem csak jót, meg kedveset mond, hanem mond fájót és érest is. De ő az Istenem. Hát ez jó, hogy mondja. Ha Istenem van, hűséget kezdek tanulni, mert van valaki, aki mindenkinél hűségesebb. Hogyan jut ez el hozzánk? Hadd fejezem be azzal, amivel a lekcióban kezdtük, ahol Jézus beszél az utolsó vacsora halála előtti éjszakám elfogása estéjén a tanítványokkal. És Jézus ott beszél arról, hogy mi a barátság, mi az igazi barátság. Azt mondja, így fogalmazza meg a hűséges, kitartó barátság teljességét. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja a barátaiért. Ti a barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok. Ez érdekes, a példabeszédek könyve eddig nem jut el. A példabeszédek könyve azt mondja, hogy a hűséges barát ott van a bajban. Jézus meg azt mondja itt, hogy az igazi barát, a tökéletes barát az helyedre lép a bajban. És hát igaz, vannak ilyen történetek, példák, világtörténelmi, hogy egy barát feláldozza magát valaki másért, a barátjáért. És Jézus ezt persze nem csak mondja, hanem meg is teszi, de van itt egy másik oldala ennek. Miért azt mondja a tanítványnak ezen az estén, hogy mostantól többi nem mondalak titeket szolgáknak, barátaimnak mondalak titeket. Miért? Azt mondja, mert a szolga az nem tudja, hogy mit tesz az ura. Mit csinál a szolga? Azt kell tennie, amit parancsolnak neki. Visszakérdezhet, hogy ezt is ezt csináld meg. Hát igen, uram, megcsinálom, de te miért gondolod, hogy ezt is ezt meg kéne csinálni? Vagy mi van e mögött, hogy ezt meg kell csinálni? Mit mond az ura? Nem vagyunk barátok. Ez a dolgot tedd meg, kész. Azt én tudom, hogy miért mondom. És Jézus azt mondja a tanítványoknak, nem nevezlek többé titeket szolgának, a szolga nem tudja, mit tesz az ura, titeket barátaimnak mondalak, mert Mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtulattam nektek. Igen, engedelmeskedjetek, amit arról szól, hogy szeressétek egymást. Ne, én központok, szeressétek egymást. De Jézus elmondja, hogy hogyan, miért, mit tesz az atya. Jézus egy nagyon mély, bensőséges kapcsolatról beszél. Tehát, hogyan segít ez nekünk? Úgy, hogy aki itt bennünket barátjának nevez, az Isten maga, az Úr maga, az Jézus Isten, aki eljött, aki emberré lett. Sokkal többről van szó, mint egy barát hűségéről. De mégis azt mondja, hogy ő olyan barátod, aki életét adja. Aki odalép a bajban, helyedre lép a legnagyobb bajban. Ugyanakkor azt mondja, hogy ő olyan úr, ő nem csak barát, ő úr. A barátod az nem az urad az életben. A barátod nem az, aki parancsol neked. Jézus azt mondja, ő olyan barátod, aki életét adja érted, és ugyanakkor azt mondja, ő olyan úr az életed felett, aki a barátjának nevez téged, beavat, közelhoz magához, bensőséges kapcsolatba hív. Jézus sokkal több, mint barát. És hogyha van egy barátod, van egy kapcsolat, van egy elmélyülő barátságod, és egyszer csak meglepő módon ez a barát nehéz helyzetbe kerülsz, nem is gondolsz rá, nem hívod fel, gyere, segíts. Egyszer csak ez a barát váratlanul felbukkan, és valami hatalmas dolgot tesz érted. Van ilyen. Vannak ilyen barátok. Akkor ugye mi történik? Hihetetlen hála gyúl a szívedbe, mélyebb szintre kerül a barátságotok, és viszonozni akarod. Viszonozni akarod azt, amit kaptál. És mélyebbre jut a barátság. Ha megérted, hogy mit jelent, hogy Jézus azt mondja, hogy én olyan barát vagyok, aki az életemet adtam érted, helyedre léptem a bajban, a bűnben, az elveszettségben, helyetted haltam meg a kereszten. De ugyanakkor én több vagyok, mint egy barát, én egy olyan úr vagyok, aki úgy követelek tőled engedelmességet, az életed átadását feltétel nélkül, hogy közben barátnak nevezlek, elmondok mindent, amit az atya mondott, behívlak egy bensőséges kapcsolatba. Ha ezt átéred, ha ezt megérted, akkor olyan hála fakad a szívedben. Mert ez a kereszténység, hogy hálából, viszonzásról odaadod magad Jézusnak, odaadod magad ennek a barátnak. Kiléptél az én központuságból. Ez a válasz a kérdésre. Kész vagy-e nem önmagadért lenni a barátságban? Ha Jézussal ezt megérted, ebbe mélyebbre mész, akkor ez fog ebből születni. És ezt csak ő teszi meg velünk. És akkor ezt tovább élheted konkrét helyzetekre. Így leszel igaz barátságra alkalmas barát, és csak így. Így leszel olyan barát, vagy lehetsz olyan baráti közösségben, amely éppen Jézus miatt nem egy elitista klub, akit mindig bezárultok, és másokat kívül hagytok, hanem Jézus miatt megnyíltok mások előtt, be tudsz fogadni másokat. Így kapsz lehetőséget arra, hogy a közös érdeklődés mellett, ami egy keresztény gyülekezetben részben az Istennel való járás, a hit, a közös érdeklődés mellett a keresztény gyülekezetben barátságok is szülessenek. Voltok egy nagyon jó férfi hétvégén, múlt hétvégén, nem tudom, hogy a férfiak léptek-e. Így kapsz erőt arra, hogy megszólíts embereket. Ne azon sírjál, hogy nekem nincs barátom, egyedül vagyok. Teszel valamit? Meghívsz embereket? Azt mondod nekik, hogy menjünk el, csináljuk ezt, tegyük azt? Nem arra kell meghívni őket, hogy legyél barátom, sóvárogsz barátság után. Meg tudod tenni azt? Fogsz egy-két embert, menjünk el ide, élethelyzettől függ, csináljuk ezt közösen, kezdjünk el élni, üljünk le. Értitek? Krisztus életet ad. Kezd el élni, kezd el csinálni. Építsd a barátságokat. Miért ne? Aztán, hogy mi lesz belőle, vagy hogyan mélyül el, vagy melyik, az már az ő munkája. De Krisztus barátjának nevez, és barátságra hív minket. És hogy belépünk ebbe az adventbe, ami is szól az emberi kapcsolatokról, figyelj erre, mert ez, amit itt elmondtam, ez sok minden más kapcsolatra is igaz. Nem vagyunk önmagunkat, korlátozunk magunkat, házastárs, rokon, nagyon sok kapcsolatra igaz. De ma a barátságról beszéltünk, és Jézus a barátunk akar lenni, így hív bennünket az úrvacsorai közösségbe. Így fogadjuk el őt, és így engedjük, hogy ő formáljon minket olyan emberekké, akiknek lehetnek barátai. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy kiválasztottál minket a világ alapjainak lerakása előtt, hogy a megfelelő időben, amikor te eltervezted, elhívtál minket, újjászültél. Kérünk, hogy legyen emiatt hála a szívünkben. Kérünk, hogy igédben is elhangzott, ne önmagunkért éljünk. Tudjuk korlátozni magunkat, képesek legyünk formálódni, hűségesek lenni. Hiszen te ott hagytad a mennyei felséget, emberi mi voltot vettél föl, csecsemőként megszülettél a világba, itt voltál köztünk, szenvedtél, majd meghaltál, feláldozva magadat, értünk. Legyünk olyanok, mint te, aki mindent megtettél értünk, aki mindent feladtál értünk. Így adj, Istenünk, valódi barátokat, tégy minket olyan emberré, aki alkalmas valódi barátságunkra. Magasztalunk, Urunk, azért, mert te bebizonyítottad, hogy barát vagy a leghűségesebb, a legodaadóbb, az, aki a legjobban szeret minket. Kérünk, hogy mindez teremjen bennünk olyan hálát, olyan bőséget, amelyből mi csak adni tudunk, amelyet tovább tudunk adni, hiszen ingyen kaptuk. Kérünk, hogy az ünnepkörben, egy adventben is készek legyünk adni, hogy ne csak várjunk, ne csak várjuk a jó hangulatot, a szeretetet, a kedvességet, a békességet, hanem mi magunk adjuk ezeket. Mi nyissuk ki mások számára ezeket, mi mutassuk meg, hogy mit kaptunk. Kérünk, Istenünk, gyógyulást, valódi, testi, fizikai gyógyulást, hiszen te gyógyító Isten vagy. És kérünk, fiad áldozatára tekintve, hogy adj lelki gyógyulást, békességet. Kérjük ezt a békességet az ország politikai közéletére. Kérjük, hogy legalább ünnepkörben, az advent és a karácsony alatt legyen béke, hogy nemzeti szinten tudjunk rád, Istenre, a te fiadra, és az ő szavára figyelni. Így kérünk, Istenünk, fiadért, Krisztusért. Amen. És most mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.